Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Veszprémi stúdióban. Vagyunk Szabadka Ödön nőgyógyásszal. Folytatjuk azt a beszélgetést, aminek a fő témája az, hogy a gyermekáldás, és hogy az emberi élet az a fogantatással kezdődik. Ez persze a mi gondolatunk és álláspontunk erről a kérdésről. Az elmúlt időszakban végigvettük a fogantatást és a gyermeki, a magzaton belüli fejlődését a gyermeknek. És ez nagyon fontos a mai témánk szempontjából, mert ma sorra vesszük azt, hogy az emberi életnek a megszakításáról hogyan vélekedtek a különféle kultúrákban, és aztán eljutunk oda, hogy a különféle felfogások, amelyek ma jelen vannak, ezek hogyan vélekednek az élet ilyen megszakításáról. Tegnap egy régi jó ismerősömmel találkoztam, 41 éves, még nem volt gyermeke. Egy 31 éves hölgyel van együtt hosszú ideje, és hát nemrég, mármint hogy a 9 hónap előtt nem sokkal határozták el, hogy akkor mégiscsak kellene neki gyermek, és nagyon hamar jött is. És beszélgetünk erről a gyermek élet kérdésről, és azt mondja, hogy én egészen másként gondolkodom az egészről, mióta láttam, hogy az asszonynak nő a pocakja, mióta a kezemben éreztem, hogy mozog, onnantól kezdve tudtam, hogy ez az én gyerekem, és akkor egy kicsit visszagondoltam, hogy abban a pillanatban, nem tudom mikor volt, de attól a pillanattól van gyerekem. És ez nagyon szép volt hallani egy 41 éves embertől, egy meglehetősen liberális alaktól egyébként, de hát ez egy nagyon pozitív dolog. Nos, kezdjük azzal talán, hogy az a fejlődés szempontjából, a magzati fejlődés szempontjából nézve, hogyan vélekedtek a különféle kultúrák arról, hogy ezt az életet megszakítsuk?
Először utalnék az előző adásban arra, hogy tulajdonképpen a 24. napig jutottunk, ami gyakorlatilag ugye a kis magzatnak a lefűződése, kis köldökzsinóron az anyával ugyan tartja a kapcsolatot, de már egy kis önálló életet kezd. A 24. nap, ugye azt, ha hetekben akarom kifejezni, akkor még 4 hét sincs. Tehát ez egy nagyon fontos tétel arról, nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy mennyire korán önálló élettel rendelkező kis ébrényről beszélünk. Ugyanakkor viszont azt fogjuk látni, hogy mai napig, tehát a szó szerint a mai dátumozott napig keresik, kutatják azt a pontot, ahol el lehetne választani a méhen belül fejlődő magzatot a még nem etikával nem rendelkező, etikusan vele viselkedni nem kellő élőlénytől, és hogy mitől válik ő emberré.
Igen, ugye ez a fő kérdés ezekben a vitákban, meg ezekben a nézetekben, mikortól ember az ember? Mikortól emberi élet az az élet, amelyik megfogan? Erről vannak mindenféle nézetek. De talán kezdjük ott, hogy tényleg arról, hogy a magzati élet az megszakítható-e, és miként? Erről a különféle kultúrák hogyan vélekedtek a múltban? Tehát, mert nyilván ez egy örök kérdés volt az ember előtt, de mégis amióta végig gondolják az emberek, azóta hogyan vélekednek erről?
Azt egyértelműen lehet látni a történelem során, akár ha a Hammurabi kódexet nézzük, ott már foglalkoznak így ezzel a kérdéssel, de igazából, ha olvassuk és értékeljük, nem kellően értékelték még a magzatot. Tehát nem volt igazából tudásuk róla, nem volt igazán képük róla. Ennek okaként például valamilyen fokú védelmet azért biztosítottak, Például pénzbírság megfizetésére kötelezték egy elvetélés okozóját, ami nyilván egy nő bántalmazásával vagy függhetett össze. Ennek a mértéke azonban mindössze fele annyi volt, mint egy rabszolgaasszony haláláért kirót büntetés. Az asszír kódexben ugyanezzel találkozunk, azzal a különbséggel, hogy ott egy picit többet kellett ugye fizetni a vetélés okozójának. Tehát az ókori keleti jogban enyhébb volt egy magzat, mint az, egy halál, az anya haláljáért járó büntetés, ez egyértelmű. A Biblia nagyon keveset ír az abortuszról. Egyetlen ilyen vonatkozású szöveg a Mózes könyvében található. Eszerint, ha a férfiak egymással verekednek és meglöknek egy állapotos nőt, nyilván ez azért piacon, egyéb közösségi helyeken előfordulhatott, nem is ritkán, akinél ha megindul a szülés és gyermek világra jön, de más baj nem történik, akkor csak bírságot kell fizetni az ijegységért. Ha azonban baj történik, vetélés, akkor a fogad fogér, szemet szemér alapon életet kellett adni az életért. Ebből következik, hogy ők a magzatot teljes jogú embernek ismerték el.
Érdekes az, hogy a cionizmus gondolatkörének megalapozója, aki nyilván eléggé elmélyült volt az Ószövetség írásaiban és gondolkodásában, hogy vélekedik erről Hertz úr, erről a gyermek magzat élet kérdésről?
A neői parancsot Hertznél az emberi élet értéke azon a tényen nyugszik, mondja ő, hogy az ember Isten képmása. Isten képmására teremtetett, egyedül Isten adja az életet, és csak is ő veheti el. Emberi lénynek szándékos megölése, kivéve ha törvényszék általi halálos büntetésnél, vagy nemzeti és emberi jogokért vívott háborúban, a legnagyobb bűn. Ez egy kis megjegyzés, mondjuk Herztől ez nem szokatlan, ott az emberi jogok védelme sokszor az ő saját életük védelmével volt azonos. De ha folytatjuk a gondolatot, a gyermek élete éppen olyan szent, mint a felnőtt élete, tehát minden egyes ember értékét a belé teremtett istenkép adja. Az ő istenképűsége, ez a mérce Herz szerint, és nem más. Ezt majd, ahogy fogjuk a beszélgetésben látni, később megjelenik a mai modern, ha úgy tetszik, a abortusz mai megítélésének konzervatív felfogásánál.
Ugorjunk egy nagyot az időben a gondolkodásról, hogy ez az egész kérdés abban foglalható össze, hogy hol van az ember élet kezdete, és mik a dilemmák e körül? Egyáltalán tegyük fel azokat a kérdéseket, amely mai gondolkodás föltesz, az emberi élet kezdetének dilemmáiról.
Itt, ahogy az a mai szinte közhelyszerűen mondható, igen gyors technikai, technológiai fejlődés minden szakmában és minden területen van, szinte az utolsó 15 évre zsugorította az ismereteink, sűrítette az ismereteinket. Így aztán, hiszen nevezzük nyugodtan így, a tudósok összessége is igen keveset tudott a magzati életről, a méhen belüli magzati életről. De természetesen a mai technológia most már akár a méhen belül közvetlen képeket tud közvetíteni. Így aztán felgyorsult az a törekvés, hogy megtalálni az életnek egy olyan szintjét, ami talán nem is hívható még életnek, és tisztán az abortuszra kihegyezve a gondolkodást, ha ezt a pontot megtaláljuk, akkor elvileg a neői parancsa etikailag is semmisé tehető, nem vonható eljárás alá, aki ezt teszi.
Tehát ha a gondolkodásban ha húzza valaki a határt, hogy ez még nem emberi élet, akkor morálisan úgy gondolja, hogy megteheti. Ha valaki úgy gondolja, hogy az emberi élet valahol az első pillanattól jelen van, akkor morálisan fölveti azt a kérdést, meg lehet-e tenni. azt, hogy megszakítani ezt az ember életet. Tehát akkor az igazi kérdés az, hogy mit tekintenek a különféle gondolkodások emberi életnek? Mi az eleje, mi a vége?
Pontosan így van, ahogy mondod, de azt muszáj mindig kitekintenünk, hogy egyáltalán miért foglalkoznak ezzel a filozófusok, biológusok, kutatók. Azért, mert sajnos, vagy hát nem mondjuk ítéletet, tényszerű, hogy a társadalom részéről óriási a nyomás. A nők talán fel nem róható módon nekik, bár ezt mindenki magának kell érezze, de sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe, önhibájukon kívül, akár, hogy úgy érzik, hogy olyan élethelyzetbe kerültek, hogy a magzatukat nem akarják megtartani. És éppen ezért, ha ugye megy a törekvés erre az elpusztítására, hogy ezt tulajdonképpen nem csak bűncselekmény híján, hanem egyáltalán etikai megítélés se kövesse negatívan. Na most itt adódnak a súlyos nehézségek, mert ezt mindenki érzi. Például van filozófus, aki azt mondja, hogy az életnek két szintje van. Az első szint az emberi sejtek szintjén létezik, ahol anyagcsereaktivitás történik ugyan, mint például a zigóta életénél, vagy később akár a néhány sejtes változatoknál, de csak akkor a második szintet nevezi valódi emberi életi szintnek, amely alatt az emberi szervek összehangoltan működnek már. Az első szintet nevezi biológiai életnek, másodikat, ahol igen bonyolult és mégis rendezett, szabályszerű, szabályozottan működő szervek struktúrája működik, ezt hívja a személyes életnek, például Kovács József filozófus. Szerinte ebben a többszintű létezésben a szervezeti szinten megvalósuló létezést kell védeni. Ő abból indul ki, hogy a tudomány mai állása szerint a szervátültetéseknél, ha valaki a vesélyét odaadja egy másik embernek, arról nem mondhatjuk az ő élő vesélyéről, hogy ő maga él. De ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy ez átvezetett egész addig, amíg próbálták a másik oldalról definiálni, hogy ha nem tudom az élet kezdetét meghatározni, hát ha meg tudom határozni az életnek a végét, és azzal próbálni összehasonlítani.
És mi az élet vége ilyen szempontból? Hol tart ma ebben a gondolkodás? Hol van vége az emberi életnek?
Már a jóval meghaladta a gondolkodás szintjét, tehát a filozófia szintjét, igen komoly orvosi és jogi kérdéssé vált az élet, az emberi élet vége. Ugye az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a szervátültetések indították el a halál újra definiálását. Eszerint halottnak tekinthető morális és jogi értelemben az, akinek az agyműködése irreverzibilisen megszűnt. Ez az úgynevezett agyhalál kritérium, melyet azóta számos ország, köztünk hazánk is, hazánk törvényhozása is elfogadott. Ez nagyon fontos tény, ugyanis teljesen logikusan megpróbálták akkor az méhen belüli emberi élet fejlődését az idegrendszer működéséhez kötni. És lett is ennek ilyen jelleggel következménye, miszerint ilyen szempontból a méhen belüli diagnosztikának köszönhetően meg lehetett határozni, hogy mikor indulnak az első EEG jelek.
És mikor?
Bizony a 8 hetes korban már. Tehát sorban fogjuk látni a következőkben is, hogy mindig más hetet fogunk kapni, attól függően, hogy mi az, amit nézünk, milyen kritériumot veszünk alapul. Ugyanis ilyen alapon ennek a gondolatnak a mentén már 8 hét után nem szabadna terhesség megszakítást végezni, és hát közismert, hogy az úgynevezett határidős törvények a 12 hétről szólnak.
Amiről most beszélünk, az mind olyan, hogy spekulációk. A mi spekulációink arról, hogy az élet hogyan kezdődik, és hol emberi élet már. hogyha például ezt a emberi élet vége, az agyműködés visszafordíthatatlansága, ha ez a vége, akkor a egyik gondolkodás szerint a kezdete, amikor beindul az ilyen idegrendszeri működés. Na de egész más talajokat is tudunk találni, hogy letegyük a lábunkat. Ezek a vélekedések az emberi életről, ezek határozzák meg valószínűleg azt, hogy az abortusszal milyen, abortusszal kapcsolatban milyen álláspontok vannak. Nézzük meg, hogy mik azok a fő irányok, amelyek az abortuszról kialakultak, vagy jelen vannak a mai világban.
Azt még utólag ismét leszögezhetjük a fentiekből, amit eddig beszélgettünk, hogy nem könnyű egyértelműen meghatározni, hogy mikor kezdődik az emberi élet. Na most az abortusszal kapcsolatos mai álláspontok óriási szélsőségekben nyilvánulnak meg, függően a megalkotójuknak a világnézetétől. Ugye a legfőképpen három különböző álláspont alakult ki az abortusz körül, a konzervatív, a liberális és a mérsékelt álláspont. Majdnem politikai felsorolásnak is elmenne, de itt kőkeményen filozófiai, illetve megközelítésről van szó. A konzervatív álláspont szerint az emberi élet a fogamzással kezdődik. A megtermékenyített petesejt morálisan ugyanolyan ember, mint bármelyikünk. Elpusztítása éppen akkor a bűn, mint egy felnőtt ember megölése. A liberálisok szerint a magzat csak élve szüléskor válik jogilag és erkölcsileg emberré, noha biológiailag már az. A mérsékeltek álláspontjukkal az előbbi említett vélemények között helyezkednek el, azt állítva, hogy a magzat fejlődésében létezik egy olyan szakasz, amelyet átlépve a magzat erkölcsi személyé válik, míg előtte nem az.
Tehát itt valóban az ad érvet a különféle vélekedések kezébe, hogy őneki mi a világ felfogása. Például a keresztény felfogásban, amit mi vallunk, valószínűleg nem vetődik fel az a kérdés, hogy Isten fia az a igennyével, Mária igennyével Isten fia-e? Az első pillanattól való, tehát azt valljuk, hogy igen. És még a mérsékelt álláspontot se tudjuk elfogadni valószínűleg keresztényként, hogy hát úgy középtájon jön, aztán lesz Isten fia. És messze nem igaz az sem, hogy a fogantatás vagy a megszületés előtti pillanatokban nem Isten fiáról van szó, mikor Mária világra hozza. Na de, milyen következményei vannak annak, hogy a világképünk, a gondolkodásunk ilyen hihetetlenül eltér egymástól, hogy mennyire eltér a konzervatív nézet, a liberális és a mérsékelt nézettől az emberi élet kezdetét tekintve?
Ja, érdemes a meglévő szakirodalomban föllelhető az abortusz vita körüli három állításból kiindulni. Az A állítás, az első, az azt úgy szól, hogy egy megtermékenyített petesejt még nem emberi lény, a zigoták még nem emberek. A B álláspont, egy újszülött már emberi lény, az újszülöttek már kétségtelenül emberek. C felfogás, illetve axioma, lehetetlen a fogamzás és a szülés között valahol olyan nem önkényes határvonalat húzni, mert előtt a fejlődő lény még nem ember, de amely után már ember.
Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy érezzük ebből a sokféle felfogásból, hogy majdnem, hogy a mi gondolkodásunk húzza meg azt a határt, nincs egy objektív dolog, hogy na honnantól tekintjük embernek, honnantól nem tekintjük embernek.
Olyannyira így van, hogy így, ha ennek tükrében, ennek a három viszonylag bonyolult állítás mondat tükrében nézzük a konzerv, például mind a három álláspontot, akkor a konzervatív álláspontot, melynek egyik jeles képviselője Mauro Cozzoli, így vélekedett. Az embrió jelenében ott van annak jövője. Ő egyszerre önmaga és önmaga jövője. Így aktuális létezésének megkérdőjelezése, vagy netán az ő elpusztítása visszavonhatatlanul a jövő veszélyeztetését is jelenti. Azzal a kétséggel együtt, hogy ugyan az embrió még nem személy, De azzá lesz, hagyni kell őt azzá válni, amivé válnia kell, ez erkölcsi kötelesség. Úgy érzem, ezt kellett most beszélgetésünkben is az első helyre raknunk, úgy érzem mind a ketten, de gondolom a hallgatók nagy része is ezzel, hogy ért egyet. Ugyanakkor érdekes kritikája van, természetesen megszületett a konzervatáspont kritikája, amelyek azt mondják, hogy az zigóta éppen aktuális tulajdonságai miatt nem tekinthető embernek, csupán érzőképtelen emberi sejt. Ilyen, és mint ilyen, elpusztítása morálisan megengedhető. Itt hadd tegyem hozzá, hogy ők itt most nem csak az egynapos 24 órás zigótára gondolnak, hanem a valamilyen szintű sejtosztódáson átment kis embrióra, az embrionális szakra, és végül is a vörösvér sejtekkel példálóznak, hogy ott is rengeteg sejt egy vérvételnél megy veszendőbe, de hát természetesen tudni lehet és tudni kell, hogy a zigóta, ha hagyják, a belekódolt összes kóddal együtt egészen biztosan emberré fog válni, míg értelemszerűen az egyéb sejtek nem.
Ugye, ha felfogásokat az emberi élet kezdetéről egymás mellé rakjuk, rengeteg van, hol kezdődik. Ha kicsit belegondolunk, mindenütt tetten érjük az állásfoglalásban az érdeket. Mi az én érdekem, vagy világnézetem, ami meghatározza, hogy mi lesz az álláspontom? Mert az valószínűleg igaz, hogy nem lehet egy fix pontot a megtermékenyülés és a szülés között húzni, hogy na, itt van egy olyan óriási dolog, ami miatt innentől ember, ezelőtt nem ember. És akkor talán foglaljuk össze a mi felfogásunkat arról, hogy hol kezdődik és miért az emberi élet, miért ott kezdődik az emberi élet.
Tulajdonképpen a mi felfogásunk egyértelműen a konzervatív állásponttal egyezik.
Mondd el a te felfogásodat.
Nagyon szívesen. Az én felfogásom egyszerre tartalmazza azt, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Egyet kell értsek azzal, hogy anyában fejlődő kis magzat nem tekinthető az anya tulajdonának. Az, ha úgy tetszik, az egész emberiség tulajdona. Ő úgy fog fejlődni tovább, ahogy a kódja megvan, és innentől kezdve etikailag, hangsúlyozom, etikailag a hozzá nem szabad nyúlni lenne az én egyértelmű felfogásom. De nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, amit én így mondom, hála a Jóistennek, minden ezzel foglalkozó cikk végén olvashattam, hogy nem ülhetünk be a bírói székbe. Nem ítélhetünk el senkit, mert az abortusz mellett döntött, ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk, a legmegbelsőbb nézetem szerint, hogy egyrészt rámutassunk Isten szeretetére és kegyelmére, ami mindig minden egyes rosszul döntő, vagy másként a magzatáról másként döntő nőre is kiterjed, és tudni kell, hogy azt a tényt, hogy a kis magzat esetleg vélt vagy valós hátrányt jelent annak, aki őt méhében hordja, megszüli, azt kéne megmutatni, hogy nem egyetlen lehetőség az, hogy ha nekem nem kell, ne legyen senki és öljük meg, hanem ha tudunk olyat felmutatni, ami neki alternatíva, és meggyőződésem, hogy erre még a később beszélgetésen lesz mód, ha alternatíva, akkor igenis már rég nem lesz konzervatív az a bizonyos konzervatív álláspont.
Köszönöm szépen. Én magamnak, aki egyáltalán nem vagyok hozzáértője a témának, három dolgot jegyzek meg, és csak azért, hogy ezt kellene, hogy tudjuk mindannyian, mindenki az életről, és ennek tudatában hozzuk meg a döntéseinket. Az első az, hogy a biológiai élet az megkezdődik a fogantatással, teljesen egyértelmű, másodszor. Az a biológiai élet, ami létrejön, az tényleg magába hordozza a jövőjét a személynek, mert minden genetikai állománya azonnal létrejön. És a harmadik, ez már hitkérdés, hogy a fogantatással együtt megkapja azt a lelket, ami Isten lelke a mi gondolkodásunk szerint, és erre több utalás van, hogy ahogy az ember élete megkezdődik a Bibliában, akkor lelket kap. Ugye, amikor Ádám teremti, akkor beleleheli a lelkét, amikor Évát teremti, beleleheli a lelkét, és amikor Máriának meghozza a hírt az angyal, hogy lehetne, akkor a beárnyékozás szó nekem, laikusnak azt jelenti, hogy igen, a lélek jelenik meg előbb, vagy legalábbis egyidejűleg a biológiai élet megjelenésével. Kedves testvérek, Szabadka Ödönnel beszélgettünk a Mária Rádió Veszprémi stúdiójában. Ez a sorozat, amit elindítottunk, arra szolgál, hogy megismerjük azt a valóságot, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én.
Hírek.
Pénteken tartják az ökumenikus világ imanap.